sodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges lelki élményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai, Magyarországra érkezett Ronkatti Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szentéjavatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Egerben és Makláron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este 17:30-kor szentmisét mutatnak be az egri bazilikában. A Magyar Cserkész Szövetség második cserkészkerülete a Szent György naphoz kapcsolódóan tartja éves cserkésznapját. Többek között miskolci, szerencsi, sátoraljaújhelyi, gyöngyösi és egri cserkészek is találkoznak egymással a soron következő hétvégén. A programnak az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola biztosít helyszínt. Szombaton 10 órakor kezdődik a Nagyeget-hegyi határáldás, előtte gyülekező a Csomós tanyánál, onnan indul a gyalogos zarándoklat a Mária szoborhoz. A határáldást Demkó Balázs György parókus atya végzi. Ukrajna befejezte a barátság javítását, jelentette be Volodymyr Zelenszky, a kőolajvezeték ismét üzembe helyezhető, tudatta az ukrán elnök. Ukrajna viszont dróncsapást mért az oroszországi szamarai területen, Prosvjet települése lévő Szamara kőolajállomásra. A Reuters hírügynökség szerint a létesítmény a barátság vezeték ellátási láncához tartozik. Szlovákiával akkor tudunk bármilyen szakpolitikai kérdésről egyeztetni, ha garanciát kapunk arra, hogy a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt hatályon kívül helyezik, mondta Magyar Péter Robert Ficónak, akivel telefonon tárgyalt. A leendő magyar miniszterelnök a szlovák kormányfővel közölte, a jövőben nem kerülhet sor a felvidéki magyarok földjeinek elkobzására a kollektív bűnösségre alapuló Benes dekrétumokra hivatkozva. Megállapodtak abban, hogy személyesen is beszélnek a soron következő Európai Tanács alkalmával Brüsszelben, Ficó pedig meghívta őt Pozsonyba, szerinte viszont alapvetően eltérnek az álláspontok a dekrétumok ügyében. A múltat magunk mögött hagyjuk, és a Tisza kormány és az RMDS közösen fog az erdélyi magyarság megmaradásáért és fejlődésért dolgozni, jelentette ki Magyar Péter, miután Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével tárgyalt Budapesten. Az RMDS a jövőben tartózkodni fog a magyar pártpolitikai küzdelembe való beavatkozástól, tette hozzá a leendő miniszterelnök. Szavai szerint egyetértettek abban, hogy ki kell vizsgálni a választások során a levélszavazás kapcsán tapasztalt szabálytalanságokat. A megbeszélésen Magyar Péter határozottan kiállt a nagyváradi premontrei apád Fejes Rudolf Anzelm kitelepítés ellen, és kérte az RMDS közbenjárását az ügyben. Jelezte továbbá, hogy az erdélyi magyarok szerzett jogai továbbra is megmaradnak, és mindenben számíthatnak az anyaország támogatására, de az utóbbi évtizedben odaítélt támogatások felhasználását visszamenőleg is vizsgálni fogják. A bizottsági struktúrában sikerült megállapodni, jelentette be a Tisza párt leendő frakcióvezetője az országgyűlés alakuló ülését előkészítő második egyeztetést követően. Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást, átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, és nagy vonalúan jártak el, a szavai szerint. Egyesség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, 6 bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölte a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Sólyog Tamás köztársasági elnök melletti kiállása bíztat a Fidesz frakciója. Azt kérik, hogy minél többen írják alá a vonatkozó petíciót, ezt már Orbán Viktor pártelnök is megtette. Magyar Péter arra kéri a leköszönő kormányt, hogy május 31-ig hosszabbítsa meg a háborús eszélyhelyzetet, mert 160 jogszabály kötődik hozzá. A leendő miniszterelnök hangsúlyozta, ki fogják vezetni a veszélyhelyzetet, de a kapcsolódó jogalkotáshoz kell néhány hét. Gulyás Gergely ezt úgy kommentálta, olyan megoldást találnak, ami elfogadható az új kormánynak. A Mi Hazánk mozgalom alelnöke kifogásolja, hogy miközben a frakciók juttatásainak csökkentéséről beszél az új többség, 15-ről 20-ra emelnék a parlamenti bizottságok számát. Novák előtt szavai szerint álságos képmutatás, ami ebben az ügyben történik. Jelezte viszont, hogy konszenzus alakult ki a parlamentbe jutott pártok között arról, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt a képviselők. A fővárosi nyomozóügyészség feljelentés kiegészítést rendelt el a magyar csádi katonai misszió ügyében. A hatóság egyelőre nem indított nyomozást, de dokumentumokat kért be a Honvédelmi Minisztériumtól, mert a feljelentés nem volt elég részletes. Végül az időjárásról. Komoly felhős lesz az ég, délelőtt több, délután kevesebb napsütéssel, csapadék nem valószínű, az északi szél több felé lesz erős. A hőmérséklet a reggeli órákban általában 0 fok körül alakul, északon viszont erősebb fagy is lehet, napközben 14-15 fokra melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk Szocska Ábel görög katolikus megyéspüspök elmélkedését a Krisztus halála utáni első századokról, középpontba állítva az eukarisztiát. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését.
Thank you. De most ránk zárnák az ajtót, és bejönnének ide a terroristák. És csak azok mehetnének ki ebből a templomból, akik megtagadják Krisztust. Vajon hányan maradnánk bent? Szeretnék áttérni az előadásom második részére. Ez egy egészen más szemlélet lesz. Egy egészen más fényképet vetítek be. Azért, mert a római Szent Klement szeretném idézni az első század vége felől. Ugye emlékszünk, hogy a második részében az első három század tanításaiból szeretnék egy-egy rövid idézetet mondani. Ez azért fontos, mert ebben az időben már kezd kialakulni az egyházban egyfajta egyházi rend, kollektív, hierarchikus rendszer, valószínűleg a római Szent Klemennek a korintusiakhoz írt leveléből szeretnék idézni. Pál apostol is sokszor ír a korintusiakhoz. Ugye a Korintus egy eléggé problémás közösség, még visszatérünk az ő életük és viselkedésükre. És hogy ez miért fontos napjainkban? Mert ott a korintusiak idejében széthúzás volt a közösségben, a fiatalok valószínűleg nem tudtak úgy együttműködni az idősebbekkel, különböző nézeteltérések voltak, és napjainkban nincsenek ilyen széthúzásaink? Ezek a szavak napjainkban is, amelyet Szent Klemen megfogalmaz, nem érvényesek ránk is? Gondoljunk csak bele, nem tudom, biztos, hogy a római katolikus egyházban nincs ilyen, de a görögkatolikus egyházban ahány pap az annyiféleképpen szeretné a Szent Liturgiát bemutatni. Akkor még nem is beszéltem lelkiségi közösségekről, szerzetesekről, karizmatikusokról. Hát gondoljunk csak bele, hogy ha nagyvárosokban látjuk, hogy a híveink úgy mennek a Szent Liturgiára, úgy mennek a templomba imádkozni, hogy amíg fűtött, meg ahol jól beszél a pap. Hát ezek nem ugyanazok a problémák és nehézségek? Találtam az interneten egy olyan fényképet is, amikor egy hölgy úgy vesz részt a Szent Liturgián, hogy úgy keresztbetett lábakkal hátradőlve figyeli, hogy zajlik a Szent Liturgia. Ez a mai kornak is egy figyelem felhívása, és olyan ciki nekem püspökként itt kint állni, hogy azt mondani, hogy igenis kell az egyházban egy fegyelem. Kell egy rend, és ezt már az első században megfogalmazta Klement. Mindent a maga rendjének megfelelően kell végeznünk. Felajánlásaink és a szent cselekményeinket gondosan végezzük, mert parancsaiban nem hanyag és rendetlen módon hagyta ránk, hanem meghatározott időre és órára, meghatározott helyen és meghatározott személyek által, hogy minden méltó módon, neki tetszően történjen. Közülünk mindenki a maga rendjében jó lelkiismerettel adjon hálát az Istennek, megszentelődésben senki se lépje át a szent cselekmények számára előírt szabályait. Kell, hogy legyen egy mérce. Antiochiai Szent Ignác, Klemennek a barátja, egy másik mozzanatra hívja fel a figyelmünket, és ez a másik mozzanat későbbi dokumentumban is előjön. Amiért idézem ezt, az nagyon fontos, hogy a püspök, mint a közösség feje, Szent Ignác szerint elnököl az eukarisztikus vacsorán, de az eukarisztia még közösségi cselekmény. Ez nagyon fontos, hogy egy közösséget alkotnak, még ott nem különült el a püspök, a pap, a közösség. Ott még a királyi papság az egész közösségre vonatkozik. Ugye, és a római katolikus egyházban ezt próbálta a második vatikáni zsinat visszahozni, hogy a papság és a hívek közötti nagy távolságot valahogy áthidalni. Csak érdekességképpen szeretném megjegyezni, hogy hogyan látom én ezt. Lehet, hogy tévesen meg rosszul látom. De a görögkatolikus egyházunkban, most Sarák Bíboros, bocsáss meg nekem, a görögkatolikus egyházunkban én úgy érzem, hogy a nős papság egy picit a templomon kívüli életében közelebb áll a közösséghez és a hívekhez, az emberekhez. A gyermekeink keresztül óvodába, iskolába olyan emberekkel találkozik, ahol én nem biztos, hogy találkozom, és nem tudom úgy megszólítani őket. A feleségeiken keresztül olyan személyek jutnak el, akikkel én nem biztos, hogy ki tudok tudni olyan kapcsolatot. De ugyanakkor a Szent Liturgiában közöttünk egy nagy távolság van, papság és a hívek között. Tehát érthető, mit akartam mondani, különbséget? Hogy a római katolikus egyházban, a szertartásban nagyon szépen visszahozták annak az ősi formáját, hogy a közösség egy királyi papságot, egy egységet alkot, a pap együtt imádkozik a néppel, de minthogyha a hétköznapi életben egy picit eltávolodtak volna, nálunk a liturgiában van ez a nagy távolság, még képálvánnyal is, egy ikonosztázionnal is elválasztjuk a papot a néptől, de a hétköznapi életben, minthogyha mégis közelebb állnánk. De ez csak az én gondolataim, ez nem az atyáknak a tanítása, úgyhogy ezért elnézést kérek. A didaché az azért fontos, mert első között hallhatunk utalást a kenyértörésre, az eukarisztiára, annak a különleges formájára. Érdekessége az, hogy ebben az ókeresztény nyilatból hiányzik az alapításnak a szava. És a Szentléleknek a segítségül hívása. Így szól ez a dokumentum a 9. fejezetben. Az eukarisztiáról a következőket így végezzétek. Először a kehely fölött. Hálát adunk néked, atyánk, a te szolgádnak, Dávidnak szent szőlőjéért, melyet megismertettél velünk szolgád Jézus által. Dicsőség néked mindörökké. A kenyértörésről pedig a következőképpen. Hálát adunk néked, atyánk, az életért és a tudásért, melyet kinyilatkoztattál nekünk a te szolgád Jézus által. Tehát itt még visszautalok a zsidó hálaadásra, még itt nagyon erős benne. De megjelenik egy újabb mozzanat az eukarisztia liturgikus fejlődésében, és pedig a békecsók. Már ő is a megbékélésre, a didakéban is a szerző a megbékélésre hív. Az Úr napján gyűjjetek egybe, törjétek meg a kenyeret, és adjatok hálát. Előtte tegyetek bűnvallomást, hogy tiszta legyen áldozatotok. Mindaz, akinek vitás ügye van fele barátjával, addig ne jöjjön közétek, míg ki nem békült. Hogy nehogy közönségessé váljon áldozatotok. Itt fogalmazódik meg második, a harmadik században Szent Justinosnak a tanításából, aki már utal a keresztség utáni eukarisztiára, liturgiára, hogy a keresztség után már jelen van a békecsók, és ez a békecsók a keresztelési szertartásból a liturgiának a részévé válik, a megbékélésnek, a kiengesztelődésnek a részévé. Az adományokat, egy érdekes mozzanat, a diákónus osztja ki, és mindenki részesült az eukarisztiában. A közösségnek minden tagja. A második, harmadik században a közösség minden tagja. És aki fogoly, rabszolga vagy beteg volt és távol maradt, mert nem tudott részt venni az ünnepségen, ahhoz a diákónus vitte el a Szent Eukarisztiát. Mert akik nem részesültek az ünnepi lakomán, Krisztus testéből és véréből rendszeresen, azokat kizárták. Akkor nem vagy kész arra, hogy feláldozd az életedet? A harmadik században még egy nagyon kedves irat is jelen van, a közösségre akartam ezzel utalni a lakomára, hogy mindenki részesült. Tehát, hogy mindenki részesült az eukarisztiában, és a tradíció apostolika az egy újabb fontos mozzanatot, harmadik század. Amikor püspökké szentelték, mindnyájan üdvözüljék és adjanak neki békecsókot, mert méltó lett. A diákónusok nyújtsák neki a felajánlott adományt, ő pedig az összes presbiterekkel együtt, kezét az adományokra téve, e szavakkal adjon hálát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát az Úrnak, méltó és igazságos. Akkor így folytassa. Nem megdöbbentőek voltak számomra ezek a szavak. Első századok. És aztán egy másik mozzanat ebből a tanításból, a harmadik század nagyon szépen idézi, hogy milyen háladó imádsággal készül az eukarisztiára. Számunkra, a görögkatolikusok számára engedtessék meg, bocsánat, hogy picit hosszabb lesz a szöveg, van, aki már az óráját nézi, még a felén is sem tartunk, megnyugtatok mindenkit. Számunkra, a görögkatolikusok számára fontos ez, mert a háladó imádság az egy picit, mintha kiszorulna a szertartásunkból. Pontosabban azt a pap ott a szentélybe maga mondja, nép már régen elénekelte a neki szükséges énekét, és vár arra, hogy a pap befejezze. És én magam is fiatal koromban ezeket az imádságokat rövidítettem. Nem értettem a jelentőségét. Nem magyarázta meg senki nekem, sajnos. Vagy nem figyeltem jól az előadásokon. Rossz diák voltam. Ez a megdöbbentő számomra, hogy ezek a szavak, a háladás szavai milyen fontosak az eukarisztiának a részé. Annyi sok minden veszi körül a kenyértörést. De hogy a háladásnak a szavai, a felajánlás és az utána történő köszönet nagyon szépek. Mikor önként átadta magát a szenvedésre, hogy a halált elpusztítsa, és az ördög láncait széttépje, eltiporja a poklot, megvilágosítsa az igazakat, stb. Stb. Vette a kenyeret, hálát adott neked, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely értetek megtöretik. Ugyanígy a kelyhet is mondván, ez az én vérem, mely értetek kiontatik. Mikor ezt teszitek, tegyétek az én emlékezetemre. Megemlékezvén tehát, haláról és feltámadásról felajánljuk neked a kenyeret és a kelyhet, és hálát adunk, hogy méltónak találj minket, hogy színed előtt álljunk és szolgáljunk néked. Kérünk, küld le szent lelkedet a szent egyház felajánlott adományaira. Adj egységet mindazoknak, akik részesülnek benne, és nagyon szépen folytatja tovább. Mert nagyon hosszú Szent Bazilnak a liturgiája, és nagyon hosszúak a papnak a hálaadó imái. De én most hadd tegyek nyilvános gyónást. Én most erre az előadásra készülve erősödtem meg abban, hogy miért fontos ezeket az imádságokat elmondani. Hát ez a központi mozzanata a szent liturgiáknak, ami a kenyér törést szinte magába öleli. Tehát ennek most már nem fognak örülni a papjaim, mert akik velem fognak majd együtt szertartást végezni, azoknak majd várni kell, hogy én hosszasan elmondjam ezeket a csendes imákat, amelyeket a pap mond el.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök az első századok tanítását mutatja be.
Azért nem vetítek ki semmit, hogy mindenki beleélje magát. Semmi rendkívüli, Origenészt akarom idézni. Nem csak eretnekségeket fogalmazott ő meg, nem kell megérni, nem fogok tőle tanítást idézni, inkább egyfajta szemléletformát. Szerinte Krisztus jelen van az írásokban, az egyházban, az eukarisztiában, és a külső mögött, mint belső lelki tartalom jelenik meg. Azaz, elkezdenek a külső dolgoknak is jelentőséget tulajdonítani, nem csak a kenyérnek és a bornak, hanem a külső dolgoknak is, ez később lesz még igazán fontos. Azaz, mindennek megvan a maga szimbolikus jelentése. Oltár az emberi lélek, tömjén a szív tiszta imája, püspök, aki a Krisztust jelképezi, pap, Ábrahám, Izsák, Jákob, az apostolok jelképe, diákonus, a hét angyali kar, a térdhajtás, alázat, engedelmesség, békecsók, végtelen, feltétel nélküli szeretet egymás iránt. És innen lépünk tovább a harmadik részben. Miről fogunk beszélni a harmadik részben? A nagy konstantini fordulat, 313. Az egyház, így fogalmaztam magamnak, eddig, mint mag a föld felszíne alatt, rejtekben erősödött, de most a felszínre tört, a hajtás gyors búrjázásnak indult, a liturgiában, a teológiában, a művészetben, mindezt az uralkodók is támogatták és segítették, és azoktól a közösségektől is, amelyek szabadabban vagy más nem üldözött területeken megerősödtek, átvettek hagyományokat, szokásokat, de ugyanakkor megjelennek a vadhajtások is, megjelennek az eretnekségek is. És ez is nagyon fontos az eukarisztia kapcsán, mert addig olyan természetesnek tűnt a keresztények számára a Szent Háromságos formula, Atya, Fiú, Szentlélek, olvassuk az első századoknak az írásaiban. De itt már megkérdőjelezték az emberek, hogy Krisztus nem is Isten, hogy ki a Szentlélek. Máriát hol helyezzük el? Hogy Krisztus ténylegesen is jelen van a kenyérben és a borban? Mikortól? Elkezdődnek a kérdéseknek a megfogalmazás, és ugye eretnekségek születnek, nem akarom ezt taglalni, hogy a Szentlélekről Isten vagy nem Isten. Ezek nagyon fontos kérdések, és ez elindít az egyházban különböző gondolkodást is. Ide vezethető vissza a keletre és a nyugatra két irányba mutató gondolkodás is. És ez megjelenik az eukarisztiában olyan formában, hogy a nagy konstantini fordulat után ezekben a századokban fogalmazódnak meg ilyen kérdések, hogy például az eukarisztikus imádságot azt a nyugati egyházban eukarisztikus kánonnak nevezik el, a keletiben meg anaforának. Hogy a keleti egyházban, miután Krisztus szent testévé és vérévé válik az a kenyér, az nem pusztán a papnak a szavai által, hanem még a Szent Lélek lehívása által, az megfogalmazódik az epiklézis. A nyugati egyházban megmarad, hogy az alapító szava kimondása után Krisztus jelen van. És ez a különbség napjainkig, ez a két szemlélet, ez él az egyházunkban. A római katolikus szentmisén, amikor én koncelebrálok, akkor borulok le az oltár előtt szívemben, Krisztus elé, amikor elhangoznak az alapítás szavai. A mi bizánci liturgiánk szerint nagybőjtben ténylegesen is, még a püspök is leborul az oltár előtt, már jó lenne minden egyes szent liturgiában, miután a Szent Lelket segítségül hívtuk, és ezt az imádságot, az epiklézis imáját elmondtuk, akkor borulunk le, mert onnantól fogadjuk Krisztust a kenyér és a bornak a színe alatt. Ezek nagyon fontos mozzanatok, amelyek megjelennek a hagyományainkban, a szertartásunkban, és azért próbálom összehasonlítani, hogy érthetőbb legyen. És ezek a kérdések, ezek a különbözőségek, ezek mind az eukarisztiát segítették, annak a fejlődését, annak az értelmezését, ezeknek a dolgoknak a megfogalmazását. Még mielőtt tovább lépnék, hogy az eukarisztia mennyire segíti a róla kialakított képnek a megfogalmazását. Nem tudom, hogy a jelenlévők közül ismeri ezt a szót, hogy eukarisztiológia. Én is most találtam rá. Ennyi év után. Nem is tudtam, hogy létezik. A keleti teológiában ez egy nagyon érdekes mozzanat, amire vissza fogok még térni, de röviden hadd idézzek jeruzsálemi Szent Cirilltől. Az ő 4.-5. misztagógikus katekézisében. Milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztusban egy test és egy vér lettetek. Ő kiáltott így az imént. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret és hálát adott, megtörte és tanítványainak adta mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem, és vette a kelyhet, és hálát adott mondván, vegyétek, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem. Ő maga jelentette ki, és mondta a kenyérről, ez az én testem. Ki merészeli kétségbe vonni? Ő maga biztosított felőle, és így szólt, ez az én vérem. Ki fog még tétovázni és azt állítani, hogy nem az ő vére? A Galileai Kánában a víz egyetlen intésre borrá változott, és akkor hihetetlen, hogy a bort véré változtass. És hihetetlen, hogy a bort véré változtassa. Ha a testi mennyegzőre meghívta ezt a csodát, és ő megcselekedte, akkor nem kell annál inkább megvallani, hogy a vőlegény az ő fiainak ajándékozza saját testének és vérének élvezetét. Egy nagyon szép mondat. Mert a kenyér alakjában te testét kapod, a vér színében vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztust, az ő testét és vérét, Krisztus testvére légy. Nagyon szépen megfogalmazza Cirill. Miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus testvére légy. És még mindig ennél a képnél vagyok. Mert ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, hogy hogyan is van jelen Krisztus az eukarisztiában. És erre a keleti hagyományban nem véletlenül a Krisztus születésének az ikonját ábrázolom, mert a krisztológia meg az eukarisztológia a keleti tanításban ugyanaz. Később erről nagyon szépen beszél még Damaszkuszi Szent János, ha időnk lesz, akkor még tőle is olvasok. Mert a megtestesülés titka a Szentlélek által történt, ahogy a magára öltötte az emberi természetet, sérülés nélkül megtartotta az isteni mivoltát megőrizve. A kenyér is megmaradt sértetlenül kenyérnek, de mégis betölti Krisztus istensége. Azaz, hogy hogy van jelen a kenyérben és a borban? Hát úgy, ahogyan testet öltött. Titok, nem tudjuk. Hogy nem változik meg a kenyérnek és a bornak a szerkezete, kivéve, mint ahogyan az Püspök atya is mondta az előadásában, amikor egy isteni csoda megnyilvánul, és egy eukarisztikus csodáról megbizonyosodunk. De egy ilyen halandó embernek a szent miséjében, mint az enyém, ott megmarad a kenyér kenyérnek, a bor bornak. Mint ahogyan megmaradt sérületlenül az emberi természete Jézusnak azzal, hogy ő, mint az ő istensége, abban jelen lett. De amiért megemlítettem ezt, hogy ez is egy nagyon fontos mozzanata a keleti és a nyugati értelmezésnek. Mi is Hisszük és valljuk, hogy Krisztus titokzatos teste és vére az eukarisztia, de nem úgy, hogy az átváltozik, mint Kánaánban a vízborrá, hanem Krisztus titokzatos módon, ahogyan a Szentlélek által megszületett és testet öltött, ugyanúgy ölti magára a kenyérnek és a bornak is a testét, ahogyan feltámadásakor a testet ismét magára öltötte, titokzatos módon a Szentlélek által, ugyanúgy van jelen abban a kenyérben és abban a borban, titokzatos módon. Értjük ezt a nagy különbséget? De mégis ugyanaz, a szemlélet más. Jeruzsálemi Szent Cirill nagyon szépen fogalmaz arról, hogy hogyan kell közelednünk a szent titkokhoz. Ízlejétek és lássátok, mi édes az Úr. Ne a testi ínyetekkel ítéljetek, hanem a megingathatatlan hittel, mert amikor ízlelitek, nem kenyeret és bort ízleltek, hanem Krisztus testének és vérének képmását. És egy nagyon szép tanítás, amikor odajárulsz, ne kinyitott tenyérrel és szétfeszített ujjakkal jöjj, hanem bal tenyered legyen jobb tenyered trónja. Így fogadja az eljövendő királyt, és tenyered hajlatába fogadd, vedd Krisztus testét, rámondva, hogy amen. Cirill megfogalmaz egy újabb gondolatot, ami megjelenik az eukarisztiában, és a negyedik századra lesz ez igazán nagyon fontos, ez pedig a félelmetes titok. Hogy az eukarisztia, mint félelmetes titok jelenik meg, az írás tudók szerint, ha szó szerint lefordítanánk ezt a szót, akkor úgy kellene értelmeznünk, hogy mint amikor az embernek égnek áll a haja félelmében. Az eukarisztia. Hogy ilyen félelemmel közeledjünk. És nem véletlenül mondtam az előadásomnak az első részében, hogy abban az időben még a papság, a hívek, a közösség egy egységet alkotott, mert a negyedik századtól így lesz a rettenetes titok, a püspökök, a papok feladata, kiváltsága, nekik van hatalmuk a Szent Lelket segítségül hinni, és jelen lenni az áldozat bemutatásnál, a nép pedig félelemmel és hittel közeledhet, itt vált kettő a papság és a nép. Szigorú feltételekhez, bőthöz, házastárs önmegtartóztatáshoz, magánimákhoz és egyebekhez kötötték az áldozást. Az ortodox hagyományban ez még napjainkban is nagyon erősen jelen van. Ez oda vezetett, hogy a nép nem mert áldozáshoz járulni. Milánói Szent Ambrus figyelmezteti is az olyan megkeresztelteket, ne kövessétek a görögöket, akik évente csak egyszer áldoznak. Aranyszájú Szent János és Szent Bazil atyánk ezt a két végletet próbálja áthidalni, egyrészt megértetni a hívekkel, hogy milyen fontos a rendszeres áldozás, de ugyanakkor milyen fontos, hogy méltóan járuljunk a szent áldozáshoz. Szent Bazil atyánk így ír, minden nap részesülne az eukarisztiából, Krisztus szent testéből és véréből jó és hasznos. Miután világosan megmondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ki kételkedhet benne részesülni állandóan az életéből, nem más, mint bőségben élni.
Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Szocska Ábel az első keresztényekről és az eukarisztiáról emelkedik.
Mi magunk, gondolom, mint szerzetesek, heti négyszer részesülünk az eukarisztiából, vasárnap, szerdán, pénteken és szombaton, és más napokon, amikor a szentekről megemlékezünk, írja a 93. levelében Cezáreai Patricius hölgynek. Szent Bazil nagyon szépen beszél a Szentlélekről, hogy miért is fontos. Nem csak a Szentlélek istensége volt kérdés és ennek a tisztázása, hanem az ő jelenléte az eukarisztiában is annak a fontossága. És amikor a Szentlélek istensége mellett érvel Szent Bazil atyánk, akkor ő a Szent Liturgiából idézi, hát hiszen az őseink is már, 4. század, az őseink. Tehát már 1-2 századdal előtte lehívták a Szent Lelket. És meg is magyarázza, hogy lehet, hogy ez nincs a Szentírásban leírva, de így fogalmaz, mit hagytak ránk a szentek az írásokban, az epiklézis szavairól, a Szentlélek lehívásáról? Az eukarisztia kenyere és az áldozat kelyhe felett? Ezek miatt nem elégszünk meg az evangéliumok és az apostol szavaival, hanem más dolgokat is mondunk, és figyelembe vesszük ezeket az egyéb szavakat, amelyeket nem írott tanításból nyertünk, amelyek fontosak a szent titkokhoz. Tehát nem a szentírásból, hanem a szent hagyományból. Ezzel igazolja a Szentlélek istenségét, hogyha lehívjuk, hogy az Krisztus teste és vére legyen, ez azt jelenti, hogy ő Szentlélek Isten. Arénszejű Szent Jánostól szeretnék egy pár mondatot idézni, és lassan be is fejezem a mai előadásomat. Nem a szertartásainkban található imádságokból, hanem homiliákból. Ő is ezt a kettőséget méltóan, de mégis, hogy járuljunk szent áldozáshoz. Az, aki ezekhez a szent és félelmetes titkokhoz közeledik, annak vírasztania kell és ébernek lennie. És tisztának kell lennie minden földi gondtól. Nagyon érdekes mozzanat a bizánci és a latin liturgiában is benne, hogy emeljük föl szívünket. És Aranyszívű Szent János nagyon sokszor szídja az ő híveit, hogy mit jelent ez a ti számotokra? Emeljük föl szívünket, mit válaszolunk rá? Megkérdezi, mit válaszoltok rá? Fölemeltük az Úrhoz, de tényleg fölemeltétek? Ott vagytok szívvel, lélekkel, és a gondolataitok nem csaponganak valahol máshol? Mert ha igen, akkor hazudtok. Hol merünk ma így prédikálni? Én is csak itt merem elmondani. A kamerákat ki is kapcsolták. Azért vagyok ilyen bátor, egyébként nem. Tehát tegyünk félre minden földi gondot. Ezt olyan szépen meg is énekeljük a szertartásunkban. Telve kell, hogy legyen nagy mértékletességgel és nagy buzgósággal. El kell távolodnia minden olyan gondolattól, amely távol áll a szent titkoktól, és minden részében tiszta. Tiszta lakhelyet kell készítenie, mint aki magát, a királyt várja. És Júdáshoz írt levelében, közeledjünk a szent asztalhoz a neki kiáró józansággal és éberséggel. Ne legyen több Júdás, senki, aki gonosz, aki rossz akaratú, akinek más van az ajkán, mint az elméjében. Nem elég készülni és magunkhoz venni, hanem utána is ehhez méltóan kell élni. És ebben másokat is részesíteni. Beszélünk az első áldozásra való felkészülésről, beszélünk a szent liturgiára való felkészülésről, és szent áldozáshoz járulunk, és utána Aranyszejű Szent János nagyon komolyan felhívja az ő hallgatóinak a figyelmét, magunkhoz vevén a szent és szeplőtelen áldozatot, hogy ne jussunk ítéletre és kárhozatra, hanem jussunk előre mértékletességben, szeretetben, erényben, kiengesztelődésben Istennel, a szilárd békében, és ezernyi jó elhatározásban azért, hogy mi magunk is megszentelődjünk, fele barátunk épülésére. Nem elég csak nekünk az áldozásban részesülni, hanem rajtunk keresztül a fele barátaink is épüljenek. Tehát, hogy utána is, az áldozás után is, mielőtt magadhoz vezed a Szent Eukarisztiát, böjtölsz, hogy méltónak tűnj magadhoz venni, és miután magadhoz vetted, még józanabbnak kell lenned, de nem mindent, de te mindent tönkreteszel. Nincs kétség afelől, hogy egyenlő módon fontos megtartóztatni magunkat előtte és utána. Dicséretes dolog lenne, hogy ne add át magad a féktelen vágyaknak, miután a szent dolgokban részesültél. Valószínűleg az akkori mulatságokra gondolt, hogy a nép részt vett a szertartáson, az ünnepségeken, és utána meg nagy lakomákat, nagy ünnepségeket tartottak, és az önmegtartóztatás az hiányzott, meg a fegyelem. Az éberségről nagyon szépen beszél aranyszájú Szent János. Beszél, mint titokról. És ez megint fontos, nem akarom kihagyni, elnézést kérek senkinek, nem akarok a türelmével visszaélni, de ahogyan minden tárgynak, hallottuk, hogy Origenész vetette ezt már fel, vagy írta le, vagy első között megfogalmazta, és minden cselekménynek megvan a maga magyarázat, a szimbolikus jelentése Jézus életéből, így aranyszájú Szent János idejére és az ő tanítványainak az idejére, kortársainak az idejére, a szent liturgia, ebben a szent eukarisztia, Krisztusnak a titokzatos jelenléte elkezd kiáradni az egész liturgiára, hogy a titkot azt már nem csak a kenyértörésre, Krisztus testére és vérére vonatkoztatják, hanem a titkot az egész szertartásra vonatkoztatják, és így megjelennek a szimbolikus elnevezések. Oltár, jászolnak, sírnak, vagy magának Jézus Krisztusnak is nevezik. Az iliton egy fehér kendő, amit a kehely alá, a pap alá terít. Arimateai József szolgálata, a tiszta gyolcs, amiben Jézus testét takarta. Orárion, a diákónusnak a szalaga. Jézus alázata és szolgálata, ahogyan körülvezi magát a lábmosáskor. Az omofor, a püspöki jelvény, amit azt hiszem, hogy a római katolikus hagyományban palliumnak neveznek, amely a római katolikus hagyományban még napjainkig is tiszta bárány gyapjúból készült. Miért? Azért, mert kifejezi, hogy az eltévedt bárányt a főpásztornak, mint Krisztus jelképének vállára kell venni és vinnie kell. A püspöki ruha, a magamra öltött, igen, elég sok a köhögés, mindjárt befejezem. A püspöki ruha a közösség és a nyáj gyengeségét fejezi ki, amelyet a püspök visel. És damaszkuszi Szent Jánostól szerettem volna még idézni, de azt meghagyom egy másik alkalomra. Damaszkuszi Szent János, ő már egy későbbi, egy 8. századi keresztény szerző, aki nagyon szépen összefoglalja, de még mélyebben foglalja össze Nikolaos Kavaszilász a 15. századból. Magyarra is le van fordítva Élet Krisztusban című könyve. Azt, amit a szentatyák olyan szépen összefoglalnak hagyományról, liturgiáról, tanítás, keleti tanításról, az eukarisztiáról, és ebből szeretnék még egy rövid idézetet. Az élet kenyere, amely életben tartja azt, aki magához veszi, átformálja és magához teszi őt hasonlóvá. Ő éltet minket, és ugyanazt az életet kell élnünk nekünk is, amely benne van, mivel ő a szív és a fej. Maga az üdvözítő, az élő kenyér mondja, így az is élni fog általam, aki engem eszik. A szent lakoma Krisztusivá tesz minket, aki valódi igazság, a sajátunk Krisztusivá tesz bennünket jobban, mint amennyire a földi javak a mieink lehetnek. Mit jelent az eukarisztia? Nem az a fontos, hogy a kenyér és a bor egyé válik az én testemmel és véremmel, hanem hogy én egyé váljak Krisztussal. Ez az eukarisztia. Amen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök gondolatait hallották az első keresztényekről és az eukarisztia jelentőségéről. Az előadás az Országos Lelkipásztori Napokon hangzott el 2020-ban. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt